Jakab András az Alkotmány kommentárjának szerkesztője, az Aréna vendége. Mondta egy interjúban, hogy a, és remélem, hogy jól írtam, mert próbálom rövidítve idézni, hogy a, az egy-egy döntést indokló általános elveket piramisszerűen még általánosabbakra vezetik vissza, és így felépül egy rendszer, amely, ha én jól értem, egy ilyen általános megoldó kulcsként még meg nem történt esetekre is megoldási javaslatokat. Ha jól értem, akkor esetleg többet is ad. Így működne a rendszer?
Részben. Egyrészt arról van szó, hogy magában az alkotmányban vannak bizonyos, és ugye az alkotmány kommentáról beszélünk, magában az alkotmányban vannak bizonyos jogi megoldások, akár egyes jogintézményekre, és ezeket lehet általánosítani, majd pedig olyan esetekre alkalmazni, amelyekre akár ezt külön az alkotmány nem is említette meg. Nézzük egy konkrét példát. Például a hatalom megosztás elve, ilyen kifejezett módon is megemlítve az alkotmányban. Lehet persze azt mondani, hogy a jogállamiság elvében ez benne van, ami ugye meg van említve az alkotmányban, de hatalommegosztás ilyenként nincs megemlítve. Ellenben, ha megnézzük, hogy a különféle alkotmányos intézmények, például az alkotmánybíróság helyzete, vagy a bíróságok helyzete, vagy akár független intézmények, nemzeti bank, vagy állami számvevőszéknek milyen a helyzete, látjuk, hogy az alkotmány különféle rendelkezésekkel próbál gondoskodni a függetlenségükről. Ez akár személyi függetlenséget jelenthet, akár anyagi függetlenséget, vagy utasítás adásnak a tiltását közvetve. És amennyiben ezeket föltárjuk, hogy milyen rendelkezések vonatkoznak, konkrét rendelkezések vonatkoznak egyes intézményekre, ezekből fölépíthetjük általánosan a hatalom megosztásnak a magyar alkotmányok szerinti elképzelését, ami mondjuk ilyesmiket takarhatna, hogy személyileg függetlenek, nem lehet, ami azt jelenti, hogy nem lehet visszahívni őket, leváltani őket, nem lehet utasítani őket, akik független intézményekben ülnek. Lehetőleg anyagilag sem lehet jutalmazni őket kívülről, ami ugyancsak a függetlenségnek a csorbulását jelenteni. És amennyiben ezek nincsenek, amennyiben nincsenek valamely más egyébként független intézménynél külön említve az alkotmányban, akkor is alkalmazhatjuk őket erre az újabb intézményre, hiába nincs külön megemlítve.
Amennyiben feltételezzük, vagy inkább tudjuk bizonyítani, hogy a jogalkotó azt az intézményt is ugyanolyan függetlennek képzelte.
Hát feltételezzük. Nyilván ez mindig egy spekulációt jelent, hogy a jogalkotó mit is akarhatott eredetileg. Egyrészt azért, mert a jogalkotó, ugye esetünkben ez a parlament, tehát 386 képviselő mit is akarhatott egyszer, ez egy elég nehéz pszichológiai vizsgálat lenne. Nagyon gyakran az országgyűlési képviselőknek fogalmuk nincs róla, hogy miről szavaznak, csak megvan, de nekik adva a lista, hogy
mikor kell. Igen. Szavaznak. Mi van, hogyha a jogalkotó béna volt, és elképzelt egy intézményt függetlennek, de nem volt képes ezt jogszabályban kifejezni? Az alkotmány kommentárja, ez az új gondolkodásmód pótolhatja az eredeti akarat hiányát?
Amennyiben a jogalkotó úgymond elrontotta a szövegezést, ez előfordulhat, akkor lép be az a fajta gondolkodási stílus, vagy jogalkalmazói felelősség, amiről beszéltem. Tehát nem elég úgymond rámutatni a jogalkotóra, hogy sajnos elrontotta a szövegezést. A rossz jogszabályszövegből is a lehető legtöbbet kell kihozni.
Amennyiben feltételezzük, vagyis tudjuk, hogy a jogszabály szövegnek az volt a célja, hogy egy olyan eredményt érjen el, amit a rossz szövegezés miatt végül nem tud tételesen elérni.
Így van, természetesen ennél az érvelésnél a vita áttevődik arra, hogy vajon akkor mi lehetett a jogszabálynak a célja. És ennek a megállapításához általában azt a jogszabályt figyelembe vehetjük, és hogyha valamelyik konkrét rendelkezése úgymond ellent mondana a többi rendelkezésnek, akkor azt a konkrét rendelkezést lehetőleg át kell értelmezni, vagy szűkítően kell értelmezni. Ez sok jogász számára megrökönyítően hat, nyilván a hallgató jogászok némelyik is meg fog lepődni.
Félre kell dobni az írott szöveget.
Ez nem így van, mert hogy valójában ezt a jogszabályi célt és a jogszabály alapján fogjuk megállapítani. Tehát a jogszabály szövege alapján, tehát a szöveg alapján megállapítunk egy célt, és ennek a célnak a fényében értelmezzük a jogszabályt. Ez azért jó, mert sokkal könnyebben tudjuk megoldani a vitás eseteket, a határesetekre könnyebben tudunk megoldásokat találni, és pont az ilyen elrontott, mindig vannak kodifikációs hibák, pont az ilyen elrontott kodifikációs megoldásokat könnyebben lehet korrigálni. Nem kell andani jogalkotóhoz szaladgálni, adott esetben ez lehetetlen, és ugye alkotmány esetében hiába, ugye sokáig nem ugye kétharmados többség hiányában jogalkotó lényegében cselekvésre képtelen.
Értem, csak azt a pillanatot nem tudom elképzelni, amikor egy döntést nem a papír alapján hoznak meg, hanem egy ilyen zárt, csillogóan tökéletes jogászi gondolkodás alapján. Ki az, aki egy ilyen döntést megmer hozni ebben az országban?
Hát reméljük, hogy egyre többen erre szolgálna ez az újfajta gondolkodási stílus. Úgyhogy ezt tudatában vagyunk annak, hogy sok jogász számára ez valami forradalmi, újszerű dolognak tűnik, pedig nem az. Tehát, hogy ez az, amit meg kell nézni, hogy Nyugat-Európában...
És addig nem csináltuk, és már meghaltak azok, akik a szocializmus előtt ebben a gondolkodásban.
Így van, a szocializmus előtt a több okból is úgymond szabadabb vagy kreatívabb volt a jogászi gondolkodás. Az egyik fontos ok az például, hogy nem volt kodifikáció, sem írott alkotmány nem volt, tehát néhány sarkalatos törvény volt. Sem pedig például nem volt polgári törvénykönyvünk, tehát hogy ez mind azt eredményezte, hogy sokkal inkább kreatívabb, akár esetjogiasabb volt a gondolkodás, vagy amennyiben voltak résztörvények, azt is sokkal inkább az általános jogelvek, vagy az igazságossági elvárások fényében értelmezték. És a szocializmus kifejezetten azt propagálta, hogy egy ilyen régi stílusú pozitivista felfogás jegyében csak a szövegre kell koncentrálni, és ez amit vissza kell adni. Ez megjelent egyébként a rendszerváltás után bizonyos alkotmányjogi munkákban is, amiktől mi úgymond elhatárolódnánk ebben a kommentárban. Nagyon gyakran az történt az alkotmányjogi irodalomban, hogy például az egyesülési a jog paragrafusának kommentálásakor az alkotmányban azt csinálták a szerzők, nem mi, azt csinálták korábban a szerzők, hogy az egyesülési törvényt beidézték, majd pedig...
Meg a miniszteri indoklás szoktuk, de tankönyvekben is ezt szoktuk látni.
Így van.
Szóval nem ártana messzebbről kezdeni a kommentár népszerűsítését már az egyetemeken, hogy ne szokják
reméljük, meg a hallgatók. Hát azt reméljük, hogy egyetemi hallgatók is használni fogják. Nyilván az első lépés az, hogy az egyetemi oktatók használják, fölhívják rá a hallgatók figyelmét, majd pedig a hallgatók is ezt forgassák. Arra is szükség lenne, hogy az egyetemi oktatásnak a stílus átalakuljon. Magyarországon a jogi egyetemi oktatás stílusa. Magyarországon a jogi oktatás, én is itthon végeztem a jogi tanulmányaimat, nagyrészt arról szól, hogy jogszabályokat, illetve tankönyveket bemagoltatnak a hallgatóval, aki azt vizsgán lehető legpontosabban visszamondja. Minél pontosabban mondja vissza, annál jobb lesz a jegy. Ennek így tulajdonképpen semmi értelme.
Ja, vannak kivételes tanáregyeniségek,
igen,
akik mást követelnek.
Tehát, hogy ez a nagy része ez az oktatásnak. Én kimerem mondani, hogy a mi oktatást kaptam, annak a 90%-a, vagy talán még magasabb ez volt. És amire szükség lenne, az, hogy gondolkodni, jogászilag gondolkodni tanítsák meg a hallgatókat, ez pedig úgy működik, hogy jogeseteket oldatnak meg a hallgatókkal, és a vizsga is jogeset megoldás. Amire nem kell bemagolni a törvényt, az úgyis megváltozhat, hanem beviheti az ember a törvénygyűjteményt, és kap egy nehéz jogesetet, 4 órája van, hogy megoldja, szépen kifejti a dolgot, és arra kap egyet. Ez nem valamiféle, sokan, akiknek elmondtam ezt az elképzelést, avval vágtak vissza a csípőből, hogy ez biztos valami angol-amerikai ilyen esett módszer, és valójában nem. Tehát ez a német és az osztrák egyetemi oktatásnak a módszerének az átvételét jelenteni, aminek az előnye egyrészt az, hogy valóban arra tanítjuk a joghallgatókat, amire szükség van, nevezetesen azt szimuláljuk, amit csinálni fognak, tehát jogeseteket oldanak meg, nem pedig szó szerint visszamondanak különféle dogmatikai megoldásokat. Másrészt az egyetemi jegyeknek is sokkal komolyabb információ értéke lesz a munkáltatók részére jelenleg, ugyanis az egyetemi jegy csak annyit tud közölni a későbbi munkáltatóval, hogy az illető mennyire volt szorgalmas, mennyire tudta bemagolni a dolgot, de az, hogy mennyire intelligens és mennyire tud jogászilag gondolkodni, arról nem sokat mondanak a mai jogi egyetemi jegyek sajnos.
Eszembe jutott egy probléma, lehet, hogy bornítság. Nem tartanak attól, hogy ebben az új jogászi gondolkodásmódban egy jogesetnek több megoldása is lehet, hiszen az a legjobb megoldás, amelynek az érvelése a legzártabb, legtökéletesebb. De nem biztos, hogy azt föltalálják a tárgyaláson, azt lehet, hogy csak a jogesetek magyarázatában fogják egy kommentárban megírni, hogy ezt így kellett volna megoldani.
A jogeseteknek mindig több megoldása van. A kérdés az, hogy melyik a jobb megoldás. És erre az, hogy melyik a jogesetnek a jobb megoldása, erre alapvetően két szempontot kell egyszerre figyelembe venni. Ez a nehézség a jogászi gondolkodásnak. Egyrészt figyelembe kell venni ezt a jogászias, dogmatikai, zárt rendszer, tehát úgymond mennyire elfogadható a jogásság számára. Másrészt pedig figyelembe kell venni azt, hogy a társadalom számára erkölcsileg mennyire elfogadható. Mindig két szempontot kell egyszerre figyelembe venni a bíráknak a döntések során. És természetesen ez nem egy egyszerű, egy intellektuálisan komoly kihívást jelentő feladat, hogy olyat találjanak, amely mind a két szempontból egyszerre elfogadható. De pontosan ezért van szükség erre, már említettük ezt a folyamatot, amelyik most indul a jogesetek magyarázatára, mert ez az, amelyik segíteni tudná a bírákat abban, hogy hogyan tudják ezt a két szempontot összeegyeztetni, hogyan tudnak minél színvonalasabb jogászi érvelést nyújtani, alaposabb érvelést, ezzel azt értem, hogy ellenérveket megválaszolnak, vagy a saját álláspontjuk mellett nem csak egy, hanem akár több érvet is fölhoznak. Tehát egyrészt ezt, másrészt pedig olyan megoldáshoz jutni, amelyik erkölcsileg elfogadható a társadalom számára. Sokan azt mondják, hogy ez kicsit olyan feladat, mint a zsákban táncolás. Nyilván van egy komoly kötöttség, ez a jogászi megkötöttség, de valahogy mégis táncolni kell erkölcsileg elfogadható eredményeket elérni.
Probléma, ha nagyobb szabadsága van az ügydöntő bírónak, akkor nem állhat elő az, hogy még széttartóbbak lesznek az ítéletek, és a sokat óhajtott egységes ítélkezési gyakorlat az még kevésbé fog kialakulni? Hiszen Szabolcsban más megítélés alá eshet egy vagyon elleni bűncselekmény, mint itt a Rózsadombon.
Ez érdekes kérdés. Nekem az a véleményem, hogy valójában pont fordítva lenne a helyzet. Ugyanis a természetes nyelveknek az a tulajdonság, ugye magyar, amit megfogalmazzák nálunk ugye a törvényeket, hogy alapvetően mindig több értelműek. Tehát hiába próbálnak egyértelmű jogszabályszövegeket, törvényeket megfogalmazni, mindig lesznek olyan esetek, ahol nem egyértelmű, hogy lehet alkalmazni. És arra, hogy kell ilyen esetekben alkalmazni, pontosan a jogszabálynak a célja adna segítséget. És a jogszabály célját pedig a jogszabály alapján megállapítva, az azt jelenteni, hogy ezt az intellektuális teljesítményt kellene nyújtani Szabolcsban, mint Győrben. Tehát megadnánk a módszert erre, az, hogy megvan a jogszabály szövege, egy ez az első lépés. A jogszabály szövege alapján meg kell alapítani a jogszabálynak a célját, majd ennek a célnak a fényében kell értelmeznünk a kétes rendelkezéseket. Hogyha nincs meg ez a módszer, akkor a kétes rendelkezéseket teljesen véletlenszerűen fogják itt vagy ott értelmezni. Ha azonban ez a módszer megvan, akkor nagyobb az esélyre, hogy a kétes rendelkezéseket hasonlóan fogják értelmezni. Azaz még a jogegység vagy a jogbiztonság érdekében is hasznos lenne.
Ebből az is következik, hogy Szabolcsban meg Győrben ugyanazzal a büntetési tétellel látjuk a jogszabály célját teljesítetnek?
Hát az, hogy a büntetési...
Mert a közönség számára az mutatja meg az egységes ítélkezést, hogy ugyanazért ott 3 év, itt is 3 év, az a jó ítélkezés.
Igen, ez egy nehéz kérdés, nem akarok, ráadásul ez egy büntetőjogi kérdés, ami nyilván. Tehát nem a szakterületem, de hasonlóan lehet eljárni ebből a szempontból is. Tehát, hogyha azt látja az ember, hogy bizonyos fajta bűncselekmények úgymond elszaporodtak, és ez a bűncselekmény nagyon irritálja a társadalmat, és hogyha korábban például arra bűncselekményre rendszerint csak felfüggesztett szabadságvesztést rúgtak ki, és a társadalom ennek alapján mindig úgymond elégedetlen maradt, akkor ez igenis egy érvet kell jelentsen egyaránt Szabolcsban és egyaránt Győrben is, hogy végrehajtandó szabadságvesztést szabjanak ki. A tipikus példa erre az, hogy az időmúlásra hivatkozva nagyon gyakran szabnak ki a bíróságok csak felfüggesztett szabadságvesztés büntetést, nem pedig végrehajtandó szabadságvesztést. De az időmúlás az igen gyakran pont azokban az ügyekben áll fenn, amelyek nagyon bonyolult pénzügyi és korrupciós ügyek.
Tipikusan ilyenek.
Magyarul között, ami történik, az, hogy ha valaki egy egyszerű csirketolvaj vidéken elkapják, akkor ő végrehajtandót kaphat, ellenben, hogyha sok milliárdos bankmahinációkban vesz részt, hiába lesz rábizonyítva, hogy bűnös, mégiscsak felfüggesztett szabadságvesztés büntetést fog kapni, mert olyan bonyolult az eset, hogy el fog húzódni, és az elhúzódás miatt meg majd csak felfüggesztetet kap. Na, ez az, amit nem lehetne
elfogadni. Tehát a kommentár okozhat egy ilyen gondolkodás
ez változást. Mondjuk egy kicsit távolabb mentünk, tehát hogy ez már
sokat kell
ez sok lépéses dolog. Tehát nyilván a gondolkodási stílus az rokon, de mondjuk közvetlen a kommentárban ezt nem szerettem volna levezetni.
Tehát nem tudjuk annál levezetni, de ha a gondolkodási mód így változik, akkor esetleg egy ilyen...
Én azt remélem, hogy igen.
Ugye a kommentár, ez csak az alkotmánytörvény kommentárja, és nem a teljes magyar alkotmányok kommentárja. Mondta egy interjúban, hogy a döntést, hogy a kiinduló pontjuk az alkotmánybíróság aktuális ítélkezési gyakorlata volt. Találtak ebben billegű elemeket, ami nem passzolt, nem volt koherens? Nehéz kérdés, mert Sólyom Lászlótól vette hát a szerkesztésnek az első alkotmánybíróság elnöke volt.
Igen. Hát nézze, nyilván most már nagyjából 20 éve működik az alkotmánybíróság. Elkerülhetetlen, hogy úgymond becsúszanak itt is hibák. Tehát vannak olyan esetek, amelyek nem illettek a korábbi gyakorlatban. Az elvárás az alkotmánybíróság részéről, hogy amennyiben bizonyos értelmet tulajdonít az alkotmány egy valamely rendelkezésének, akkor a jövőben ahhoz tartsa magát. De azt lehet látni, hogy esetenként történtek hullámzások vagy billegések. Ugye a szakirodalomban számos példa van erre, mondjuk kettőt említenék, amelyik talán közismertebb, és amelyikről sokat is vitatkoztak a közbeszédben. Az egyik az adózási kérdések, a másik pedig a népszavazási kérdések. Nyilván itt történtek hullámzások, hát arra kell várni, hogy előbb-utóbb ez majd csak beáll egy következetes ítélkezési gyakorlatba. De szeretném hangsúlyozni, hogy ez tulajdonképpen normális, tehát minden ország alkotmánybíróságának, ha az ítélkezési gyakorlatában vannak ilyen hullámzások, ezt nem lehet elkerülni. A lényeg az, hogy ezt lehetőleg alacsony, tehát a hullámzási kilengéseket alacsony szinten kell tartani, vagy kis kilengéseket kell csak megengedni. Ez is hozzájárult a kommentár azáltal, hogy világossá teszi, hogy mi is eddig az irányzat, akkor ahhoz könnyebb tartani magukat akár az alkotmánybíróknak is.
Még egy kérdés maradt a végére, és jó, hogy a választások előtt beszélgetünk, mert hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, tehát arra még nem kell reagálni. Ugye nem lehet tudni, hogy a Fidesz milyen mértékű alkotmánymódosítást akar. Ezért a kérdésem nem is az, hogy ezt találja ki, hanem az, hogy mennyire köti meg az alkotmány jelenlegi rendszere és a kommentár egy jövőbeni alkotmányozó hatalom kezét? Mit engedhet meg magának, és mit nem?
Hát maga a kommentár formálisan nyilván nem köti az alkotmányozót, de ahhoz feltétlenül hozzájárulhat, hogy amennyiben úgymond alkotmányozási ötletek fölmerülnek, akkor sokkal alaposabban átgondolják, úgymond ne hirtelenjében tegyék meg ezeket. Az alkotmányozás alapvetően egy úgymond veszélyes üzem. Úgyhogy ez nem úgy működik, hogy ha van valamilyen elképzelésünk, akkor automatikusan átírhatjuk az adott rendelkezést. Mindig gondolni kell arra, hogy akár egy-egy szónak az átírása komoly következményekkel bírhat. Azt szokták mondani, hogy nincs tökéletes alkotmány, méghozzá azért nincs tökéletes alkotmány, mert nem tudjuk kiszámolni, pontosan, nagyjából persze lehet, de nem tudjuk pontosan kiszámolni, hogy milyen következményekkel fog bírni valamely alkotmánymódosítás. Pont ehhez az óvatosságnak a kialakításához járulhat hozzá az alkotmány kommentár avval, hogy megmutatja már terjedelménél fogva is, hogy mennyire bonyolult ebbe belenyúlni.
Az alkotmány kommentár nem csak szókapcsolatokat, hanem gyakorlatilag szavak értelmét bontja ki.
Így van.
Még egy kérdésem van ezzel kapcsolatban, ön szerint, és ez nincs benne a kommentárban, vagy én nem olvastam még, mert nagyon nagy. Kit kell közelengedni az alkotmányozáshoz?
Az alkotmányozás, ha lesz, ugye ezen el lehet vitatkozni, hogy szükséges lenne egy alkotmányozás, vagy sem. Én mondtam, hogy alapvetően ezt veszélyes dolognak tartom, de hogyha a politika valóban úgy dönt, hogy legyen alkotmányozás. Nyilván az első lépés van a politikai koncepciónak a megfogalmazása, de aztán ennek a pontos formába öntéséhez, ahhoz már bizony alkotmányjogászok szükségesek, és az egy komoly veszély, hogy itt maguk a politikusok kezdik el írogatni a konkrét szöveget. Reméljük, hogy ha esetleg lesz komolyabb alkotmánymódosítás, akkor sem maguk a politikusok fogják ezt konkrétan megírogatni, ugyanis ez nagyon félre sikerülhet.
De egy új alkotmány tekintélyéhez, elfogadottságához, a mi jogállami viselkedésünkhöz nem kellene az, hogy valami érzelmi viszonyban is legyünk egy új alkotmánnyal? Akkor elvileg ilyen alapon mindenkit oda kéne engedni, bármilyen nézetet is van?
Ez érdekes kérdés. Sokan szokták erre példának mondani, hogy amikor a II. Világháború után a Németországban fogadtak el új alkotmányt, az alaptörvényt, direkt nevezték alaptörvénynek, nem akarták az alkotmány megtisztelő elnevezéssel ezt felruházni. Alapvetően nem tudtak a németekhez érzelmileg pozitívan viszonyulni, és ezt hosszú évtizedek alatt alakult ki az a úgymond német büszkeség az alkotmányra, amit ma már egyértelműen lehet látni közvéleménykutatásokban. Nem az a lényeg tehát elsődlegesen, hogy hogyan keletkezik az alkotmány, hanem az, hogy valójában ezt elfogadja a társadalom, és ez nem feltétlenül egyik napról a másikra történik, ez egy sok évtizedes folyamat eredménye is lehet.
De akkor fogadja el, ha látják, hogy az alkotmányt a napi gyakorlatban működtetők jól dolgoznak.
Így van. Tehát, hogyha látják, hogy az alkotmányos rendszer, ami ezen az alkotmányon alapul, az jól működik. Manapság is ugye az elsődleges oka annak, hogy sokan alkotmányozást követelnek, az nem az, hogy konkrétan bogarásznák az alkotmány szövegét, és azt mondják, hogy ez nem jó, meg az nem jó. Hanem általában látják, hogy van valamiféle politikai válság, és akkor biztos az alkotmány a hibás, pedig nem. Tehát, hogy a nyugat-európai, számos nyugat-európai alkotmányos rendszer nagyon hasonló szabályokkal működik, lényegében azonos szabályokkal működik, mint a miénk, és nincs válság. Tehát a válságot nem az alkotmány szövegben kell keresni, hanem konkrét politikusi erkölcsi tartásokban vagy választói mentalitásokban. Ez persze nagyon kellemetlen kérdés, mert ezt nehezebb változtatni, mint ezt nem lehet egy alkotmányozási eljárásban átírni, de valójában ez a probléma, ezért az alkotmányozás inkább egy, mondjuk úgy, hogy pótcselekvés lenne ebben a helyzetben.
Jakab András, köszönöm szépen!